Rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György.
Jó estét kívánok! A 41. adásban élőben köszöntöm a hallgatót. Amerikában az ügyvédeket cikiző viccek a humor dobogóján tanyáznak. Sok a rámenőségre, az anyagiasságra hajazó tréfa, ezek közül néhányat onnan honosítottunk. Itthon a jogi bulvárhírek top 3-asában is szerepelnek hajmeresztő ügyvédi megnyilatkozások, esetek. Minél durvább, bonyolultabb egy ügy néha a szerencsémosdatás annál képtelenebb, harsányabb. Példát mondok, angyali ártatlansággal nyilatkozik többes szám első személyben. XY védő a gyanúsított ártatlanságáról. Idővel kiderül a ténybeli és jogi melléfogás, erre jön a na és kifogás. Mintha a védő is a ketrecen belül volna, holott ő többszörösen kívülálló. Gyakran a kirendelt, tehát muszájban jelenlévő ügyvéd órákat tölt a rendőrségen várakoztatással, és hetekig vár a csekélykei díjára. A Markó utcában viszont naponta x-szerre látni, amint mobiltelefonon a fülén, karján talárral, irat és közlöny nélkül vonul jelenést és bólogat jobbra-balra a médiasztár. Honti Hanna belépője nem volt külön annó. Ugyanakkor van jó példa is okos bátor kiállásra. 20-án hétfőn országos napilapban jogtalanul címmel egy bravúros büntetőjogi írás jelent meg Bárándi Péter tollával. Gratulálok! Diákjaim, akiket el szoktam vinni bírósági tárgyalásra, megfigyelték. Van jogászi csúcs teljesítmény a vádbeli hiba feltárásában és a jogi okfejtés minőségében a szakma krémje részéről. Ám van üres hadova is, jogmentes frázisokkal, miközben a bíró már a kis ítéletet írja. A kötelezen viselt talártát sok mindent eltakar. Kasztrendszer nincsen, de kiáltó ellentmondások és színvonalbeli eltéréssel nem igazolt. Egzisztenciális szélsőségek, kartársi feszültségek is vannak ügyvéd és ügyvéd között. A kezdők, az ügyvédjelöltek néha bizony párják. A piacgazdaság letisztulásának jelei még nem nagyon láthatók. Nem csak, sőt nem is elsősorban büntetőjogra gerjed az ügyvédi szakma. A kar többsége mindenes, kevés üggyel alaposan, szívósan foglalkozik, küzd a megbízó célba jutásáért, de a saját napi fennmaradásáért is. Sok az eszkimó, kevés a fóka. Ellenpontként hadd jelezzem, hogy tegnap 22-én szerdán a Budai Központi Kerületi Bíróságon olyan empatikus, értően és érzelmi profi bíró munkáját láttam, mint 12 év alatt még sohasem. Nem igaz, tehát, hogy a rendszer összeomlott, csak hát a függetlenségét néhol kikezdik. A mai adásban megkíséreljük tárgyalagosan, nem hazabeszélve, ám de derűsen és empatikusan feltérképezni az ügyészség állapotát, erényeit, gondjait, szükségességét, tendenciáit és kihívásait. Mivel ez nem szakmai adás, nem szakmai előadás, iparkodunk a hallgató optikájával elemezni, neki információval szolgálni, a hallgató, a megbízó bizalmát élezgetni. Ebbe egy kis önirónia és jócskán belefér. Mondok néhány példát. Ügyvédi graffiti. Az igazság sosem állhat a védelem útjába. Epés beszólás a kliensi oldalról. Olyan hideg volt, hogy az ügyvéd a saját zsebében dugta a saját kezét. Párbeszéd. Doktor úr, a pénz nem számít. No, csak akkor nem számít, ha nincs. Ha van, akkor mindjárt fontos. Szép és gyakorlati jelenség ellenben a pro bono vállalás, amikor tiszteletdíj nélkül jár az ügyvéd, elvi kiállást jelent egy jogsértéssel szemben, vagy csupán méltányolja, hogy megbízónak igaza van, de nincsen pénze. Sok ilyen példa van, sőt, ezt díjazzák is évenként. A képtár nem fekete vagy fehér, hanem olyan középszürke, mint annyi más az országban. A rakott tehát ma az ügyvédi tevékenység színeivel és fonákjával foglalkozik. Áttekintést ad a jogélet számos bajáról, ügyvédi nézőpontból. Megbeszéljük egy tiszte szakma, sőt, hivatás helyzetét a félmúltban és a mi napjainkban. Szó lesz etikáról, titkok oltalmáról, alperesről, felperesről, egyességről, jogi párbajokról, ítéletektől, oktatásról, Európáról, az úgynevezett tuti ügyekről, és persze kollegialitásról. Nem kap teret viszont Szent Rita, ő ugye a link ügyek védőszentje, és elmarad a sztár ügyvédkedés fájdítóan üres hozzáállása is. Idézelben a sztár ügyvédről hírdik, aki itt sűrítmény nem egy valós szemét jelöl, hisz őről mondják, hogy talárban nem ismer félelmet, bár a törvényekben még sok szó van, amit szintén nem ismer. Felhasználó barát, sőt a megbízóinkat olykor önön tévedéseiktől, elvakultságoktól is megóvó, fétéseket és tabukat félretevő prezentációra, és nem elsősorban büntetőjogi tárgyú adásra törekszünk. Vendég dr. Kis Dézi, a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára, kivételesen sokoldalú szaktekintés, egyetemi jogoktató. Szervusz kollégina, a hallgató nevben is köszöntelek a stúdióban.
Szervusz, én is köszöntelek.
Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. A vendégünk rövid bemutatása következik. 40 adáson keresztül én még Isten bizony nem konferálhatom fel olyan színes nacionáléval szemét, mint téged. Aki nem hiszi, a Google-ban olvasson utánad. Slágvortok következett el csak. Kis Dézi volt bíró, alkotmánybírósági főtanácsadó, államfői hivatalban főosztályvezető, ma is több szakmai és tudományos terület kutatója, oktatója, a polgári perjog elsőrangú művelője. 2010 óta pedig a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára. Előadásai sziporkázan szellemesek és találóan kritikusak. Diákjai elragadtatással hallgatják, ugyanakkor retteget vizsgáztatót tisztelnek benned. Tevékenységét számos kitüntetés ismert el, igényessége legendás, megpróbálunk ezzel a műsorban is ezzel lépést tartani. A kollégina ismert kutyabarát, neked is szólt át az érzelemdús klasszikus mondás, a kutya az egyetlen lény a világon, aki jobban szeret téged, mint saját magát. Így van ez?
Így van, igen.
Így van. Most szünet előtt egy játékos próbára van még lehetőség. Ha kamarai főtitkárként három dolgot varázsütésre kérhetné, mi lenne az? Tehát főtitkár, vagy egyet is kérhetné háromszor. Szóval mi lenne a te három kívánságod?
És még én vagyok retteget vizsgáztató. Köszönöm a kérdést. Hát három kívánságom, ha lehet, akkor kérek szépen tisztességesen, okosan, felkészülten megírt jogszabályokat.
Igen.
Tisztességesen, okosan és felkészülten hozott döntéseket.
Igen.
Tisztességes, okos és felkészült kommunikációt a jogról és a jogban.
Ez tényleg fontos, hogy okos szoftver, okos hardware és tisztességes kommunikáció, PR hozzá. Három együtt alakott egészet. Van még egy kicsi időnk szünet előtt, tehát kezdjük a konkrét témákat. Igen. Is. Kedves kollégina, kezdjük a legelején. Ki lehet ügyvéd? Mik a feltételek? Mennyire nehéz a pályára bekerülni? Az ügyvédség vajon a jogásság mencsvára? Tehát mit kell tudni az ügyvédi válásról?
Az ügyvédi válás alanyi jog. Tehát az, aki megfelel a követelményeknek, az alapkövetelmény, ugye, hogy az európai gazdasági térségről szóló megállapodásban részes állampolgára legyen, egyetemi végzettsége, jogi egyetemi végzettsége legyen, jogi szakvizsgát tegyen le, ügyvédjelölti gyakorlattal vagy alkalmazott ügyvédi gyakorlattal rendelkezzen, felelősségbiztosítással rendelkezzen, és olyan irodával, amely alkalmas az ügyvédi tevékenység folytatására. Természetesen negatív irányból is megközelíthetők a kritériumok, büntetlennek kell lenni, tisztességes módon kell élni, ennek a hivatásnak megfelelő magatartást kell tanúsítani, és így tovább. De aki ezekkel a feltételekkel rendelkezik, az tulajdonképpen nem szabadul meg attól, hogy ügyvéddé váljon, ha kéri. Hogy mencsvár-e, én inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a jogászok munkanélküliségét takarjuk el.
Igen, igen.
Rengeteg jogász jön ki az egyetemekről, megpróbálnak elhelyezkedni, nem a bíróságon, ügyészségen, a közigazgatásban, mindenhol zárt a létszám, és aki nem tud elhelyezkedni, az eljön ügyvédnek.
Így van. Szakvizsga. Mennyi az az idő, amennyit eltölt egy személy, még a szakvizsga után ügyvéddé válik? Van itt időhatár és időintervallum is? Tehát jelöltnek mennyit, meddig kell lenni? Hogy van ez?
Az egyetem elvégzése után 3 évig kell gyakorlatot folytatni, és utána szakvizsgázik. Szakvizsga után a következő napon már kint van a piacon.
Így van. Budapesten, vidéken és az országban mennyi ügyvéd van? Mik a számok?
Összesen, tehát országosan 12.099 ügyvéd van, és 6000 körüli a budapesti létszám.
Igen. Hogy volt ez mondjuk 20 évvel ezelőtt? Tehát össze tudjuk hasonlítani ezt a mostani számot a korábbiakkal, és mondjuk néhány más országbelével. Mi az, amit érdekesnek, jellemzőnek tartasz ebben?
Akkor, amikor alanyi joggá vált az ügyvédi válás, akkor ugrásszerűen megemelkedett a létszám. Most, a mostani években már inkább azt látjuk, hogy vagy stagnál, uh-huh. vagy egy olyan mozgás van, hogy inkább csökkenő tendenciát mutat. Nagyon sok ügyvéd szünetelteti a praxisát, igen. és vannak, akik vissza is adják.
Igen, tehát egyfajta lemorzsolódás is megfigyelhető.
Így van.
Így van. Most rövid közszolgálati kereskedelmi szünetet tartunk, de aztán jövünk vissza, nem sokára folytatódik tehát a Rakott az ügyvédséggel és dr. Kis Dézi főtitkárasszonnyal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Kis Dézi, mert a téma az ügyvédség. Kaptunk egy kis közszolgálati segítséget Alberttől a fórumban. Leír, hogy ha valakit érdekel, ha valakinek érdekes, akkor www.magyarügyvédikamara.hu, tehát amiről ma itt nem tudunk beszélgetni, az a honlapon majd megnézhető, de amiről tudunk beszélgetni és fogunk, az a következő. Valóban van Magyar Ügyvédi Kamara, ez egy hivatásrendi szervezet. Mit kell tudni a kamaráról, a kamara tagságáról, mi az, amivel találkozik az ügyvéd és még inkább a jogkereső közönség?
Ezt a kérdést nagyon könnyű megválaszolni abból az okból, hogy az Alkotmánybíróság számtalanszor foglalkozott az ügyvédi kamara szerepével, és azt határozta meg, hogy az ügyvéd függetlenségének az ügyvédi kamara ad garanciát és megfelelő nyomatékot. A ügyvédi kamara biztosítja az ügyvédi függetlenséghez azt, hogy közhatalommal szemben egy megfelelő tekintélyt biztosít, illetve intézményes jogvédelmet ad a kamara, intézményes ellensúlyt biztosít. Nagyon sokan nem hiszik el, de az ügyvédi kamara tevékenysége, amikor hatósági, illetőleg fegyelmi jogkört gyakorol, az az ügyvéd védelmére van. Uh-huh. Mert nem mindegy, hogy az ügyvédi kamara, tehát belül az ügyvédek maguk bírálnak el akár egy műhibát, akár egy nagyon jó színvonalas munkát, uh-huh. vagy ellenőrzik az ügyvéd tevékenységét, vagy egy állami szerv teszi ugyanezt.
Amíg szeretne rátenyerelni, látjuk világszerte ennek jeleit. Bizony-bizony így van. Tehát ezzel tulajdonképpen már arról is szóltál, hogy volt alkotmánybírósági határozat arról, hogy a kamara kényszertagsága ezeknek az értékenek szolgálatba áll. Mi az, ami kényszer egy kamarai tag számra, és mi az, ami azt mutatja, hogy onnantól meg ő érte van a kamara? Tehát mondjunk példát mindkét oldala.
Hát de az nyilvánvalóan kényszer, és ezt senki nem szereti, amikor évelején be kell fizetni a tagdíja. Ez egy nagyon kellemetlen pillanat.
Nekem egy évre is... kb. 100.000 forint, kicsivel több mint 100.000 forint.
Nekem is megszakad a szívem, amikor utalok, de innentől kezdve maga az, hogy a tevékenységet végezheti az ügyvéd, mert ugye ez kamarai tagság kell, ez kötele, ezért...
Ez szerint praktizálhat. Így van.
És ugyanakkor biztosít a kamara oktatást, bizonyos fokú érdekvédelmet.
Most már nagyon minőségi továbbképzéseket, szolgáltatásokat, hogy ezek kiválók, és az ügyvédek számára elérhetők az interneten, nem kell bemenni a kamarába, ez kiváló dolog. Folytasd, légy szíves.
És ezt fejleszteni is kívánjuk, hogy helyes. Interneten keresztül
milyen további minőségi előadások, kamarai, tudományos fórumok várhatók? Mi készül?
Mostanában?
Mostanában, igen, úgy van.
Várható a polgári törvény, az új polgári uh-huh. törvénykönyv tervezetének, illetőleg az új büntető törvénykönyv tervezetének szakmai megvitatása. Ez nem is annyira oktatás jellegű program lenne, hanem hogy részben, hogy felkészüljünk, részben, hogy már most jelezzük, hogyha valamilyen szakmai problémát látunk.
Úgy van. Nagyon jó. Ha már beszéltünk a kamarai kényszertagságról, beszéljünk kicsit az ügyvédkényszerről. A jogban van ilyen. Mire szolgál? Néhányan ezt verseny oldalról támadják, mi ad indokot az ügyvédkényszerek? Hol vannak ilyen főbb területek, mi szól emellett?
Az ügyvédkényszer meghatározott eljárásokban van előírva, csak akkor kötelező a jogi képviselet egyébként, ahol a törvény ezt előírja. Uh-huh. Nagyon fontos szerintem azokon a területeken, ahol a jogászi érvelés első rendű feladatot kap az eljárásban.
Legfelsőbb bíróság ígérőt igazolta, hogy törvény sérte a határozat. Azt nem akárki tudja. A törvénysértés megállapítására szakemberre van szükség.
Pontosan.
Mondj példát. Tehát, még.
Például ilyen a közigazgatási per, abban viszont nincs ügyvédkényszer.
Így van.
Holott a keresett levélben, csak a keresett levélben megjelölt jogszabálysértéseket vizsgálhatja a bíróság.
Igen.
Tehát abszolút szakmai munka az eljárás megindítása. A részben bírósági szintől függ, hogy ügyvéddel kell eljárni, ugye ítélő tábla előtt, legfelsőbb bíróság előtt, hogy te is
ahogy
mondtad,
igen.
Ez kötelező, uh-huh. És most már a megyei bíróság előtt is meghatározott perekben kötelező az ügyvédi közreműködés.
És mondjuk egy új példát, az alkotmányosság mesdjéjén, az alkotmánybíróság az új alkotmányra panasszal fordulni, hogyan lehet idén, ügyvéd, szintén jogi képviselő kötelező közreműködésében, így van. Mit nyújt a kamara tagjainak?
Hogy mit nyújt? Vagyunk, szeretjük.
Ugye van egy országos kamara, és vannak a területi kamarák. Ha mi most Budapesten beszélünk, ha Szegeden beszélnénk, akkor mi volna? Tehát egy megyei kamara mennyiben más, mint mondjuk egy Budapest?
Semennyiben. Taglétszáma más. Uh-huh. Budapest felszívja nagyon a ügyvédi létszámot. Egyes vidéki kamaráknál nyilván alacsonyabb a létszám. De egyébként felkészültségben, talpraesettségben, képzésben, uh-huh. Empátiában, igen. Segítségben teljesen azonos szint, sőt, még meg is kockáztatnám, hogy ahol kisebb a létszám, ott barátiabb a hangulat.
Igen, Nógrád, mert kisebb helyek, igen. Így van. Volt egy olyan filmon, hogy sógorom az zugügyvéd. Bolondozok, de ki az zugügyvéd nálunk a magyar? Tehát nyilván nem az ügyvédkarban kell ezt keresni, ki számít zugügyvédnek, a zugirászat, az bűncselekmény. Mi ad elhatárolást?
A ügyvédi törvény meghatározza, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyet üzletszerűen csak ügyvéd végezhet.
Bizony.
Itt az üzletszerűségen van a hangsúly, mert természetesen, hogyha egy perben az anyósom képviselne, az nem számít zugirászatnak, mert abban az egy esetben az én anyósom segít nekem. De abban, hogyha valaki jogosulatlanul üzletszerűen végez ügyvédi tevékenységet, az bűncselekményt követel.
Úgy van. Igen, lehet-e országgyűlési képviselő ügyvéd? Szóval mi az, ami jelzi, hogy az ügyvédség függetlensége megőrizhető? Ha valaki parlamenti képviselő mellett az ügyvédi tevékenységet fenntarthatja?
Én úgy tudom, igen.
Más kérdés, hogy egy jó képviselőnek nem lesz ideje ügyvédként dolgozni, az más kérdés, hogy az ügyvédi a kamarai és az adott szervező irodai tagságát megtartja.
Az szokott inkább gyakorlatilag, hogy szüneteltetik a tevékenységüket,
valóban,
hogy ne legyen,
valóban, ne legyen ebből
ne legyen
összeférhetetlenség egy probléma, igen. Így van. Miért visel felelősséget egy ügyvéd? Említetted a felelősségbiztosítást, tehát mi az, ami az ügyvéd sara, mit vállal az ügyvéd egy megbízás keretében, és miért kell neki felelnie?
A megbízás keretében azt vállalja, hogy az ügyfele érdekében törvényes eszközökkel mindent megtesz. Uh-huh. Tehát megfelelően tájékoztatja, képviseli az ügyben, amit én szerintem a legfontosabb az, hogy az ügyfél tájékozottan tudjon dönteni, igen. Hogy mit tegyen, tehát az ügyvédnek el kell mondania előnyeit, hátrányait mindenféle megoldásnak, ezeket fel kell tárni, az ügyfélnek pontosan kell tudni, hogy mit vállal fel, amikor egy eljárásban elindul, vagy akár egy szerződést köt.
Így van.
Akár a legrosszabb variánsokat is be kell mutatni. Ez ugye nem nagyon népszerű dolog, de én úgy gondolom, hogy ezt is kell, mert ha csak a jó oldalait tárom fel egy ügynek, vagy egy szerződés kötésnek, akkor esetleg, ha valami baj bekövetkezik, ugye az ügyfél csalódni fog.
Így van. Hogy van ennek írásos nyoma? Ez is fontos kérdés.
Hát az az ügyvédtől függ.
És a jogszabály mit mond? Mi a kötelező minimum az ügyvéd esetében, hogyha tartós a jogi munkát végez egy megbízó részére?
Megbízási szerződést írásban kell megkötni,
úgy
és
van.
Ugye úgynevezett tényvázlat van, amit fel kell venni. Na most, ha manapság már érdemes részletes jegyzőkönyvet is felvenni az ügyfelekkel való beszélgetésről, vagy akár, hogyha az ügyfél hozzájárul hangfelvételen rögzíteni, igen. A beszélgetéseket, azt azért tudni kell, hogy az ügyvéd ezeket a lépéseket elsősorban a saját védelmében teszi. Hogy utóbb ne lehessen azt mondani, hogy valami nem hangzott el, valamiről a megfelelő tájékoztatást nem adta meg.
Igen. A megbízás hogyan keletkezik, és hogyan mondható fel?
nagyon szabad ebben a körben a világ, ugye szabadon választhat az ügyfél ügyvédet, teljesen válogathat többet, kipróbálhat, megkérdezheti a feltételeket, majd vélhetően azzal fog megbízási szerződést kötni, akiben meg tud bízni. Tehát nagyon fontos itt a bizalmi elem, ezt az ügyvéd is hangsúlyozza, én legalábbis hangsúlyozni szoktam megbízási szerződés megkötése előtt, hogy csak akkor maradjon az irodánknál, ha ő úgy érzi, hogy ezt a stílust szereti, maradéktalanul meg tud bennünk bízni, hiszen minden tényt el kell neki mondania ahhoz, hogy az ügyet megfelelő megvilágításban lássuk.
Tőled kérdezem, őszinték a mi klienseink az ügyvédhez?
Nem.
Nagyon sokszor nem. Sokszor álomvilágban élnek, már úgy emlékeznek az ügyre, hogy a fejükben megmaradt, és nem úgy, hogy az iratokban van. Nehéz tehát ezt a bizalmat mindkét oldalon megszolgálni?
Nagyon nehéz. Először is kialakítani, hogy ez létrejöjjön, majd megtartani ezt a bizalmat. Nekünk úgy gondolom szerencsénk van, mert a mi irodánkban sikerült olyan ügyfelekkel dolgozni, akik... kell, megvan ez a bizalmi viszony, és én azzal is kezdem, hogy muszáj mindent elmondani. Én nem ítélem meg, és nem ítélem el ugye az ügyfelet, ezt az ügyvéd nem teheti, bár az ügynek első bírája az ügyvéd. Igen. Amikor eldönti, hogy megy a bírósághoz, vagy inkább egyesség, rendkívül egyességet készít elő, és így tovább.
Így van.
De az, hogyha mondjuk egy bírói tárgyalóban jut elém egy tény, amit tudott volna az ügyfelem, és nem közölt, az bizony nálunk a szerződés megszüntetését.
Igen, mert nem csak a megbízott is felmondhatja a megbízási szerződést. Az ügyfél lényegében azonnal, bizonyos következményekkel, az ügyvédek esetében hogy
15 napos határidő van a felmondásra, az ügyfél bármikor kimehet ebből a kötelemből, ugye az ügyvédnek annyi kötelezettsége van, hogy amíg lezárul tehát a sürgős, azonnali munkákat még el kell végezni, amíg a megbízó egy másik ügyvédet nem talál.
Ha egy tényvázlat végén azt látod, hogy amennyiben pedig a megbízó indokolás nélkül azonnal felmondja a megbízást, akkor az addig teljesített megbízási díj nem jár vissza. Ez korrekt vagy nem korrekt? Jogszerű? Szerintem jogszerű. Te hogy látod?
Ez a szerződés tartalmától függ. Igen. Tehát, hogy a díjat hogyan alapították meg. Mert ha óradíjas, vagy meghatározott részekre osztott fix összeg, akkor természetesen az addig teljesítésnek a díja jár.
Az jár, persze.
Hogyha esetleg úgy köt az ügyvéd és a megbízó szerződést, hogy van benne sikerdíjelem, az nyilván nem fog járni, hiszen
nincs
nem értek végig az ügyben.
Akartam is kérdezni, elébe vágta nagyszerű. Igen, a sikerdíj és az eredmény. Tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a vállalkozás eredménykötelem, az ügyvédi megbízás is, mint más, meg gondossági kötelem. Mondj erről néhány szót, talán mondj példát is, ha
A gondossági kötelem azt jelenti, hogy az ügyvéd felkészülten mindent megtesz, és köteles megtenni az
ügyfele érdekében.
Szakszerűen kell eljárnia, a határidőket be kell tartania, tehát gondosan viszi az ügyet. Nem vállalja, és nem is vállalhatja azt, hogy mi lesz az ügyben a döntés.
Nem rajta múlik.
Mert nem rajta múlik, ez egy kívülálló elem.
Így van.
Annyira kívül, hogy a bíró ugye nem csak a tényeket és a bizonyítékokat mérlegeli, hanem nyilván ott is van egy szubjektum, hogy miként értékeli ezeket a dolgokat, ezt nem lehet előre megjósolni.
Kimondott igazat, egymás kizáró ellentmondások, hogy melyiket fogadj el. Te voltál bíró, te ezt átélted.
Így van.
Így van, így van. És akkor a sikerdíj, ez a megnyert per, a jól lezárt, eredményesen lezárt ügynek lehet a záró anyagi mozdulata, az ügyvédi tiszteletdíjnak része lehet, ami ebben nem szélsőséges mérték. 100%-os sikerdíj lehet? Hát az abszurd.
Hát akkor miért pereskedik? Lehet, csak éppen nincs értelme
csak
a dolognak. Akkor az ügyfél nem volt túl körültekintő. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy a sikerdíj meghatározása a polgári törvénykönyv rendelkezésének keretei között lehetséges. Uh-huh. Tehát ahol a szolgáltatás ellen szolgáltatás egyensúlya megmarad, ott a sikerdíj az érvényes összegű.
Van. Köszönöm szépen. Ismét látom, hogy szünethez érkeztünk. Hírek következnek, már a hírolvasó stúdióban itt van a kollégánk, tehát a rakott most egy pár percig pihen, de aztán folytatódik Kis Dézi doktornővel és az ügyvédi tevékenységgel.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Kis Dézi főtitkár, mert a téma az ügyvédi működés belülről kifelé nézve. Látom a fórumon Albert föltett egy kérdést, azt írja, a mi klienseink között ügyvédek is vannak, őszinték az ügyfelek? Hát, ha ügyvédek, akkor... Jó, pontosan annyira, mint mások. Szóval mi hozzánk nem szentek jönnek, hanem problémával küszködő, sokszor bajba lévő emberek, elrontott élethelyzetek nyomán. Örülünk, ha őszinték, hiszen ezzel tudunk segíteni, és iparkodunk akkor is segíteni, amikor már nagyon nehéz helyzet.
Hogy látok? Azt ezt? Azért tudni kell, hogy egy ember, egy vadidegen ember elé jön, és elmondja az élete akkori pillanatának legnagyobb gondját.
Így van.
Az nagyon nehéz hirtelen első találkozáskor föltárni, és minden elemet őszintén elmondani. Én ezt teljesen megértem. Hát nem elítélőleg mondom, hogy az ügyfél elhallgat bizonyos dolgokat. Persze, hogy elhallgat. Részben van olyan, amit ő nem tart fontosnak. Én, bár én jogi szempontból fontosnak tartanám. Részben pedig van olyan, amit egy vadidegen embernek szégyen elmondani. Hát nagyon sokszor teljesen belső, akár családi, vagy magán személyes dolgaikat kell elmondaniuk, vagy egészségügyi problémáikról.
Vagy egy problémát, olyasmiről kell beszámolni, amit az ember nem is szívesen hallgatna, ha nem ügyvéd
pontosan
volna.
Pontosan így van. Tehát ez teljesen érthető, hogy valaki másként ad elő egy tényállást, mint ahogy mondjuk én adnám elő. Ez.
Úgy van. Albert számára az az axióma hallható, hogy ügyvédjével, orvosával legyen őszinte az ember. Mára mennyire tud, és mára mennyit csak kell. Nos, menjünk kicsit tovább a következő. Mi az, ami tilos egy ügyvéd számára? Mit nem tehet? Tehát mik az alapvető magatartási és szakmai etikai szabályok? Mire vigyázzon egy ügyvéd? Vagy mi az, amit nem léphet át?
Most az etikai kódexet akarod hallani, vagy mondjak
esetleg mondanál példát, vagy szóval, a függetlenségünk mit jelent, a magatartásunkban mit kell betartani. Lehet-e egy krónikus alkoholista ügyvéd jelentkezik, és hogy mondjam, dől be a pálinka, szóval, hol a mérce, hol a gödör alja?
Maga az etikai kódex az pontosan meghatározza a különböző kapcsolatokban, hogy az ügyvédeknek hogyan kell viselkedniük, az ügyvéd-ügyfél, ügyvéd-ügyvéd-ügyvéd, bíróság-ügyvéd-hatóság közötti kapcsolatokban. Igen. Nyilvánvalóan mindenhol, szerintem, ha egy szóban kellene összefoglalni, elsősorban a másik tisztelete.
Igen.
A szabály. Hiszen mi magunk is akkor kapunk tiszteletet, hogyha megtiszteljük a másik embert, vagy a másik szakembert. A függetlenségünk az főleg azt jelenti, hogy nem állami tevékenységet végzünk, az állam nem irányíthatja a tevékenységünket, nem ellenőrizheti a tevékenységünket, és lényegében a kamara sem utasíthatja az ügyvédet a szakmai tevékenységek keretében. Ez nagyon fontos szerintem, tehát minden ügyvéd a saját lelkiismerete szerint végzi el a munkáját, és fölméri, hogy az ügyfél számára mi a helyes, mit tud segítséget nyújtani. Amit nem szabad szerintem csinálni egy ügyvédnek, mondjuk terror alatt tartani az ügyfelét.
Igen.
Tehát, hogy ő diktálja, hogy mit akarjon az ügyfél.
Mennyire igazad van, hiszen a törvény szerint, meg a polgárok szerint a megbízó utasítást adhat, és ha az utasítás nonsense, én ügyén nem hajthatom végre, akkor vége a megbízásnak. Tehát nem én utasítgatom őt, hanem fordítva.
Pontosan.
És mennyire igazad, még másik dolog, az ügyvéd nem munkaviszonyban van. Az ügyvéd nem lehet a bejegyzett ügyvéd, ugye van ügyvéd, igen, van, aki még nem ügyvéd, van alkalmazott ügyvéd is.
Igen.
De az ügyvédnek például munkaviszonya nem lehet az ügyvédi kamarai tagság, mert jól tudom, vagy rosszul?
Igen, ez így van.
Igen, tehát ez is azt mutatja, hogy el van választva egyik kör a másiktól. Eljutottunk a titokvédelemig, az ügyvédi bizalom egyik kulcstényezője a titokvédelem. Mi az, ami klasszikus szabály, és hát vannak próbálkozások ezt áttörni. Te, hogy látod a kamara főtitkáraként?
A titokvédelem az főszabálya az ügyvédségnek, az ügyvédi tevékenységnek. A büntető ügyben eljáró ügyvédi a legszélesebb.
Alkotmány a szabály védi.
Így van, tehát ő, amit büntető ügyben megtud, azt soha senkinek nem köteles elmondani, még tanúként sem.
Igen.
A polgári ügyekben és egyéb ügyekben eljáró ügyvédeknek van szintén hivatásbeli titoktartási kötelezettsége. Ezt, hogyha hatóság vagy bíróság át akarná törni azzal, hogy ki akarja hallgatni egy szerződés megkötésének körülményeiről, egyébről az ügyvédet, akkor a megbízó adhat felmentést a titoktartási kötelezettség alól.
Hiszen érdekében áll, hogy mondj el, amit tudja, ketten voltak ott.
Pontosan, de igen? Az ügyvéd csak annyiban beszélhet erről, amennyiben a felmentés szól. Ura. Tehát a felmentés kereteit pontosan ismerni kell. Vannak bizony kísérletek az ügyvédi titoktartás áttörésére, hogy a pénzmosás elleni küzdelem kapcsán akkor a jogügyletek biztonsága kapcsán, amikor ellenőriznünk kell a személyadatokat, vagy a személyokmányokat.
Hogy a ingatlan spekuláció ne tudják átpasszolni azt, ami nem is az övé.
És hogyha valami disznosságot észlelünk, ugye azt azonnal jelenteni kell a rendőrségnek. Ezt az jogalkotó úgy oldja meg, hogy beleírja a törvénybe, hogy ez nem jelenti az ügyvédi titok sérelmét. Azért az én elgondolkoznék, hogy ez hogyan van.
Bocsáss meg, egy kérdés. Ügyvédi orrában lehet-e házkutatást tartani?
Lehet, hogy ne.
Mi ennek az alami feltétele? Tehát minek kell annak történni, hogy egyre sor kerüljön?
Nem nagyon vagyok büntetős, úgyhogy ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de én úgy tudom, hogy csak, tehát van egy adott ügy, amiben nyomozást folytatnak, és csak az azzal kapcsolatos iratokat tekinthetik meg.
És nem vihetik az egész hóbelevancot.
Nem vehetik el az egészet, nem nézhetnek vele. Így van.
Nagyszerű, így van. Ezt is megvédjük. Következő, beszéltünk az ügyvédekről, beszéljünk kicsit az ítéletekről. Vannak-e tuti ügyek, tuti ítéletek, vannak-e megmagyarázhatatlan tévedések, szóval, hogy mondjam, mi az, amikor a szakma, ha nem is kapitulál, de hogy mondjam, problémákba ütközik, hogy látod, úgyis, mint polgári eljárások tanár, tehát magyarul az igazság mennyire tárható föl, vannak-e elbukhatatlan ügyek, és vannak-e megmagyarázhatatlan ítéletek?
Jaj, rengeteg dolog van ebben a kérdésben, amit én nagyon szeretek. Nem tudom, hogy van-e annyi idő, hogy ezt mindezt
néhány
kifejtsem.
Kérdez, biztos,
hogy... Az egyik az, hogy a kérdésben felismerni vélek olyan jellegű utalást, vagy háttérzöngét, hogy van-e korrupció ezekben az eljárásokban, tehát úgy tudja-e az ügy, hogy az ügyvéd kijárja a bírónál, vagy megfizeti a bírót, vagy megveszi az ítéletet. Én voltam bíró, és én tudom, hogy úgy vágtam volna falhoz az illetőt, aki ilyen
kísérleténél, igen.
Hogy a nyekken, de nem is volt ilyen kísérlet, én állítom, hogy nem történt ilyen. Hogy most mi van a bírói karban, azt nem tudom, mert kívül vagyok, tehát nem tudom fölmérni őket. Az nyilvánvaló, hogy nincs tuti ügy, hiszen tényeket, bizonyítékokat kell mérlegelni, erről az előbb beszéltünk.
Igen, bocsáss meg, és aztán... még valami az eljárások. Hát van úgy, hogy egy adózás ügy első jut az érdemi részéig, hiszen ha nem volt szabályos meghatalmazás adó ellenőri, tehát lehet olyan súlyos eljárás hiba, ami már döntést hoz, és nem, lehet, hogy adózni kellett volna, de az eljárás hiba miatt hatalmi helyzet döntést születik. Tehát ilyen is van, tehát megvan a jognak ez a szépsége is.
Így van. A másik, ami nekem nagyon tetszett a kérdésben, az az igazság felvetése.
Igen.
Ugye a polgári perjogból 1995-ben sikerült kiírtani az igazságot, ugyanis addig a perrendtartás tartalmazta a bíró kötelezettségének, írta elő, hogy az igazság feltárására kell törekednie. Most ezt kihagyták a perrendtartásból, amivel felmentették a bírót ezen kötelezettsége alól, azaz még csak törekednie sem kell arra, hogy megtudja az igazságot. Szerintem az egész bizonyítási eljárásnak az a lényege, hogy volt egy történeti tényállás, amit a bíró nem ismer, a bizonyítás alapján ismer meg valamilyen tényállást, és az a helyes, az a jó, akkor születik megalapozott ítélet, ha bizonyított tényállás fedi a történeti tényállást. Tehát arra kell törekedni, hogy a bizonyított tényállás minél közelebb kerüljön a történeti tényálláshoz. Ez természetesen 100%-ig sosem sikerül.
Meg a feleken is nagyon sok múlik, hát ha ők nem akarják, vagy csak részben akarják, akkor nagyon nehéz a bíró dolga. A bíró erőfeszítéseit determinálja, vagy keretbe foglalja a felek aktivitása.
Részben, ugye kikerült a PP-ből az is, hogy a bíróság hivatalból bizonyíthat, tehát amit nem tárnak a bíróság elé, az a számára nincsen. A nem bizonyított tény nem létezik, hát ez nyilvánvalóan zavarja az igazság megismerését. Viszont bent maradt az eljárásban az igazságos tárgyalás.
Igen. Tehát azzal, feljárás elve, igazságos tárgyalás.
Azzal nagyon sokat lehet segíteni, igen, hogy valóban az ítélet igazságszolgáltatás, és ne csak jogszolgáltatás legyen, hogy ha felül jár el.
Frászt hozom most te rád, mert van a közfelfogásban egy bonmó, egy mondás, amit nem lehet kiirtani. Ez úgy hangzik, hogy a jó ügyvéd ismeri az ügyet, a sztárügyvéd ismeri a bírót.
Igen.
Én tiltakozom ezen, hogy nem ilyen egyszer, ez már persze a korrupció vidéke. Mit szólsz ehhez? Abszurdum.
Én ezt viccként kezelem inkább.
Rossz vicc, igen. Kár ez egymás.
Mint ahogy azt is, hogy mondja az ügyfél az ügyvédjének, hogy győztünk, akkor fellebezünk.
Igen, fellebezünk, igen. Az, hogy megoldod az ügyet, az ebből éltünk 40 éve. Gyönyörű példák vannak. Szerintem megint szünethez érkeztünk, és akkor utána jövünk vissza még egy közel negyed órás blokkra, tehát most szünet, közszolgálati kereskedelmi percek következnek, majd jön a rakott vissza dr. Kis Dézivel és az ügyvédi tevékenységgel.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. És dr. Kis Dézi, főtitkár, mert a téma az ügyvédi tevékenység. Címszavakat mondok. Jogászképzés, egyetemi részvétel az oktatásban, felsőoktatási reform, mennyiség, minőség. Ti ezt hogy látjátok? Mi a jó és mi a rossz ebben, mindebben?
A jogászképzésben részt vesz az ügyvédi kar eléggé nyomattékkal. Nagyon jó egyébként, hogy gyakorlati szakemberek, így van, gyakorlati szakemberek oktatnak, és bizony a gyakorlati szakembernek is nagyon jó, ha hallja a ifjúságtól a kérdéseket.
Igen.
Mert egész másként kezd el bizonyos jogi problémákról gondolkozni. A szakvizsga bizottságban is sok ügyvéd van. Ez is természetesen jó, hiszen látják, meg elősegíthetik, vagy megakadályozhatják azt, hogy tehát elősegíthetik, hogy jó szakember kerüljön a pályára, és megakadályozhatják azt, hogy felkészületlen ember kerüljön ki a szakvizsgáról. A létszám kérdése, azt ugye többféleképpen nézik. A létszám feltétlenül kell az egyetemnek, mert abból tudja működtetni ezt az intézményt.
Ez anyagi kérdés nagyon sok egyetem számára. Igen.
Ez anyagi kérdés.
Bizony.
A fenntartás, a fennmaradása függ ettől. Ugyanakkor, ha minőségit akarok oktatni, azt nagy létszámban nem lehet.
Igen.
Tehát kell a személyes kapcsolat, a kis szellemi műhelyek.
Igen, TDK, bármi, minden, ami 10 embernél nem többet mozgat.
Így van, és ugye minél nagyobb egy csoport, annál nehezebb személyesen átadni ezeket a tapasztalatokat, amiket az ember tud. És a jog bizony egy olyan terület, amit tapasztalatból lehet tanulni. Tehát nem elég csak
teoretikusan
jogszabályokat,
így van.
El kell lesni mozdulatokat, szófordulatokat,
magatartásversenyek vannak. Így van. Igen.
Tárgyalási szituációkat kellene játszani, igen, a fiatalokkal, és így tovább, hogy már ne úgy menjen a munkába, hogy most van ott életében először, és nem tudja, hogy mit kell.
Meg, hogy amit látott a törvénykönyvben, és amit lát az életben, az néha egymástól bizony eltér.
Így van.
Második ilyen kérdés. Stratégiai együttműködés van a jogalkotás, jogszabály előkészítés dolgában, a kamara és a minisztérium között. Tehát magyarul, hogyan tud részt venni a kamara a jogszabály előkészítésben, a véleményezésben, mennyire vesznek komolyan benneteket? Látsz ebbe javuló vagy romló tendenciát, vagy nagyobb előttünk az út, mint amit megtettünk?
Mindig változó. Néhány évvel ezelőtt nagyon komoly együttműködés volt a Magyar Ügyvédi Kamara és a jogalkotók, jogszabály előkészítők között. A manapság ez nem nagyon áll fenn.
Idő sincs rá, kert sincs hozzá.
Tehát ez tudni kell, hogy az előkészítő folyamatban az ilyen véleményeztetés az kétféle. Az egyik ez a bizonyos stratégiai együttműködésben van, amit te is említettél, a másik meg az úgynevezett közigazgatási egyeztetésben. A stratégiai együttműködésre a szerződést megkötöttük, ebben a körben azonban még soha nem kaptunk jogszabályt.
Értem. Ez nem is régen volt, néhány hónapja
igen,
köttetett.
Nemrég ünnepélyes keretek között van, dr. Bánáti János, a Magyar Ügyvédi
Kamara elnöke. A készfogás látható, látványos volt.
Jelen, igen. Aha. A másik körben, a közigazgatási egyeztetéskor, ott kapjuk, nagyon sok jogszabálytervezetet kapunk, 72 órás határidővel.
Borzasztó.
Most azt kell mondanom, hogy ha aki kiad 72 órára, mondjuk egy 800 oldalas
előterjesztést, az nem kíváncsi, hogy a véleményére
az nem, az nem.
Egy vagy az 50
Eleve nem, úgy nem az lesz, hogy nem, nem akarja az én véleményemet hallgatni. Nem az enyémet a kamaráj.
Aztán később jönnek a gondok, hogy miért nem szóltatok. Hát hallgatom a te előadásodat, valami 50 körül volt a fölmerő problémák, amelyeket meg lehetett volna előzni. Utólag nagyon nehéz kezdeni. Sokszor egy elhibázott jogszabálynak évek telnek el, mire azt korrigálják. Bizony. Következő kérdése, együttműködés az igazságszolgáltatás szervével, tehát bíróságokkal, ügyészekkel, de a közigazgatás. Mit lát a kamara mondjuk a rendőrséggel való együttműködésben, ingatlan nyilvántartással, adóhatósággal, büntetésvégrehajtással? Az újságokban olvashatunk örömeket, gondokat, előrelépést, te hogy látod?
Az most szervezeti, tehát nem egyedi ügyész szintre, hanem szervezeti
szintre emeljük. A kamara mit tud tenni az ügyvédeket, hogy simább legyen a dolog?
A társhatóságokat.
Úgy van. Aha.
Én szerintem ebben nagyon jó tapasztalataink vannak. A bíróságokkal, bírósági vezetőkkel, kollégiumvezetőkkel szakmai kérdéseket általánosságban is meg lehet beszélni.
Eljönnek előadásokat tartani, lehet velük tárgyalni dolgokkal.
Így van, ez kölcsönös. Uh-huh. Ugyanakkor technikai dolgokban is nagyon tudjuk egymást segíteni. Például, amikor a cégbejegyzési eljárás elektronikus lett, akkor valószínű, ha a cégbírók nem olyan segítőkészek, és az ügyvédek nem olyan készségesek, akkor sokkal több probléma merült volna föl. Most is tárgyalunk arról, hogy betekinthessünk elektronikus úton bizonyos iratokba, hogy megláthassuk.
Amit a közjegyző láthat például,
van,
hogy miért nem.
Így van, hogy a tárgyalás mikorra van kitűzve, érkezett-e beadvány az ügyben, és így tovább. Tehát ezek nagyon jó és eredményes kapcsolatok. És ugyanez van a többi hivatásrendel is, tehát
büntetés végrehajtás. Hogy engedjék be időben, hogy ne várakoztassák, meg ne macerálják, igen.
Így van, vannak együttműködések, aha, megállapodások, meghívjuk a vezetőket, ők elmondják a saját problémáikat, amit tapasztalnak, mi is igyekszünk segíteni, tehát amit csak lehet, az ügyvédi munkában is, és a társszervek munkájában is segítséget nyújtunk.
Ismét a nagyobb téma az EU csatlakozás. Mit jelentett a kamara számára? Hát Magyarország 2001. május 1 óta az unió tagja. Ez az ügyvédi tevékenység számára is egy nagy kihívást jelentett. Külföldi ügyvédek is jelentek meg Magyarországon, akik dolgoznak. Tehát magyarul mi az, amit az EU-val összefüggésben fontosnak tartasz, vagy gondolunk? Vagy mire vigyázzunk?
Nagyon féltünk ugye a csatlakozáskor, hogy eláraszt minket a külföldi ügyvédek hada, de hát ez nem így lett, mert névjegyzékben felvett európai uniós ügyvéd az 129 fő.
Érdekes, sokkal többet
gondoltam.
Tavaly
decemberi állással.
Érdekes.
És aki eseti ügyre jelentkezik be nyilvántartásra, az összesen 3.
De érdekes.
Úgyhogy nem igazán mondhatom azt, hogy elárasztottak. Magyarok is mennek kifelé, de nem messzire. Nem mondhatom nagyon messzire. Inkább az a jellemző, hogy a szomszédos országokban van egy ilyen kölcsönös
Együttműködés. Határmenti félleg, igen, értem. Ez nagyon érdekes. Ennek a századnak az eleje hozott egy gazdasági válságot. Hogy élik ezt meg az ügyvédek? Mit láttok a kamarában? Mit láttok és mit tudtak tenni? Hát van ügyvéd kollega, akinek tagi befizetése gondot okoz, meg a felelősségbiztosítás. Tehát magyarul a válság hatása az ügyvédségre és a kamara lehetséges lépései.
A válság ugye első jelensége az volt, hogy a bizonyos ügyvédeknek, ügyvédirodáknak át kellett strukturálni az ügyeit. Tehát, hogy
a korábbi munkaközösségi rendszer megszűnt, persze.
Nem csak azért, hanem az ingatlan ügyek ugye leálltak, tehát a cégbejegyzések, cégalapítások kisebb számban vannak, a cégek, igen, megszüntetések nagyobb számban.
Ajaj.
Tehát át kellett állni mindenkinek valami másra, ha keresni akart. Ugyanakkor valóban vannak olyan ügyvédek, akiknek nagyon komoly gondot okoz ez a változás. Van, ugye említettem, aki szünetelteti éppen ezért a tagságát, illetőleg megszünteti a tagságát, és vannak olyanok, akiknek valóban fizetési problémáik vannak, tagdíjfizetési, felelősségbiztosítási problémáik. Amivel itt segíteni tudunk, az az, hogy némi kedvezmény, fizetési kedvezményeket, haladékokat lehet adni, de ez csak akkor, ha az ügyvéd időben fordul hozzánk. Mert ha már nagyon hosszú, nagyon nagy összegű hátraléka van, az ugye az a kamarából való, a kamarai tagságnak a megszüntetését jelenti, és akkor már nem tudunk segíteni. De ha időben jön, akkor még minden megoldható.
Mondaná pár mondatot az összetételről, férfiak, nők, fiatalok, idősebbek, mi a jellemző tendencia az ügyvédség körében most?
Érdekes módon ez a pálya kezd elnőjesedni.
Igen.
Az ez arány,
is. A bíráké is,
de az már régen.
A régen, igen.
Mostanában látszik ez a tendencia, hogy az aktív ügyvédek közül, ugye országos számban olyan 6800 körüli a nő, és 4400 körüli a férfi. Amit én azért furcsálok, mert az ügyvédi munka tulajdonképpen olyan, hogy azt mindig csinálja.
Strapás nagyon, menni kell, csinálni, jön az ügyfél, telefonál az ügyfél.
Fél ötkor nem tudom letenni a tollat.
Ha valakit lefogtak, akkor menni kell. Bizony.
Így van, és tulajdonképpen amikor mosogatok, fürdök, alszom, akkor is végzem ezt a munkát, mert végig ugye a jogi problémák motoszkál, és nem tudható, hogy melyik pillanatban jön be egy nagyon jó megoldás,
és
egy nagyon jó gondolat.
Telefont, bármikor kapunk telefont. Igen.
Úgyhogy ezt nők nem nagyon szokták vállalni, ugye, mert ha a család van, akkor a gyereknevelés, a család biztonságának megteremtése az nem nagyon tűri el
bizony
a 24 órás elfoglaltságot.
Fiatalok, idősebbek aránya hogy alak? Sok a fiatal most a kamarában. Azt legalábbis a továbbképzéseken látom, hogy
sok a fiatal, jelölt az körülbelül olyan, majdnem 3000 van országosan.
Kell-e specializálódni fiatalnak, középkorúnak, tehát mindenki lett általános ügyvéd, szóval mit javasolnál azoknak, akik biztos megélhetés vagy, ugye legyen állandó megbízás, mert az egy biztonságot jelent, és kell-e specializálódni, mit tudom, most új munkatörvénykönyve lett, jön majd új PTK, közigazgatási változat, mi a modern dolog a szakmán belül? Vagy mit lehet javasolni a fiataloknak?
Én úgy gondolom, hogy az első lépés az a szakvizsgáig tart. Ott egy általános jogi kultúrát kell megszerezni, beleértve nem csak a jogszabály ismeretet, hanem a bírói gyakorlat ismeretét is.
Így van.
Ezt követően természetesen attól függően, hogy hol dolgozik az ember, választhatja a specializációt. Ez inkább Budapestre jellemző, mert vidéken, ahol mindenféle ügyet el kell vállalni, ott nem tudja megoldani a specializációt, legfeljebb saját szórakozására megtanul
valamilyen külső foglalkozik
különleges így dolgot, így de Budapesten nem árt, hogyha
van, sportjogászok egyébként is, ez nem baj, így van. Úgy jártunk, mint máskor, hogy akár órákért tudnánk még beszélgetni, szerintem valamikor fogunk is, de körülbelül az adásidő végére értünk. Nem fejezhető be a műsor túl keserűen, szigorúan, hanem három derűs dumát jeleznék, ez az ügyvédség kapcsán. Egy bíró kollégával találkoztam, mellette állt a 10 év körül fia, és kérdeztem a fiút, hogy ugye te is majd bíró leszel, dehogy, én törvény megmondó emberek akarok lenni, mondta az ember. Na mondom, a másik. Versenyjogi egyeztetés folyt külhoni ügyvédekkel, egyikük tört magyarsággal megkérdezte, akkor most kereskedni vagy pereskedni? Tehát igen, benne van a gondolkodás, vagy oldjuk meg, vagy pedig vigyük a végsőkig. És végül láttam egy tacepaót egy ügyvédi előszobában, ez volt rajta, emeli az ügyvédje erkölcsét a perköltség. Néha kell egy csöpp humor is. És akkor a zárszó, köszönöm, hogy vendégünk voltál, dr. Kisdézi kollégén a főtitkárasszony, köszönöm a Klubrádió munkatársainak, Árva Brigitának és József Péternek a segítő közleműködést. Ma sem ez volt a végállomás, legközelebbi adásunk március 15-én lesz, az immár alaptörvényben is foglalt nemzeti ünnepünkön felvételről 1848. március 15-ét, sőt voltak éppen a magyar történelem szempontjából az egész 48-as, 49-es időszakot, a szabadságharcot, annak 19. századi másik felére gyakorolt hatását tekintjük át. Feltételesen előzetesen jelenthetem, hogy szóban sikerült megnyerni talán vendégnek Katona Tamás történész urat, volt államtitkárt és nagykövetet, szerintem ő az öt legfelvilágosultabb, legfelkészültebb, legszínesebb és legjobb humorú magyar művelt emberek egyike, amit Katon Tamás úr, Göncz Árpád elnök úr 90. születésnapján köszöntő konferencen mondott, bravúros beszédek sorában is csúcs teljesítmény volt. Futballbarátoknál egy szurkolói közlemény, rövidesen kezdődik az Európa Liga egyik mérkőzése, Belgiumban játszik magyar védőt Juhász Roland, meglátjuk, hogy a meccs végén csillagszemű Juhász vagy búcsoló Juhász lesz Roland, hajrá Roland, meglátjuk, hogy jön a pályáról, mi pedig szép estét kívánunk, még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, vendégünkkel együtt kívánunk a hallgatónak minden jót, viszont hallásra.